Most pedig szeretném felkonferálni a mai előadónkat, Sterzer Hildát. Köszönjük, hogy eljött közénk. Köszöntsük őt egy nagy tapssal először is. Megvallom őszintén, hogy igazából hallomásból természetesen, mert én is hallottam őt, meg hallottam róla. Nyilván tudjátok sokan, hogy ő annak az Erős Zsoltnak a felesége, vagy volt felesége, akiért sokan drukkoltunk, és sokan követtük a rádióba, tévébe az ő küzdelmeit. Azt hiszem, hogy legalábbis az én szívemet mindig melegítették ezek a dolgok, amikor arról hallottam, hogy egy magyar ember feletti csúcsokra készül és képes. Hildát, az ő feleségét szeretnénk ma meghallgatni arról, hogy élte ő ezt meg, hogy éli ezt ma meg, mi történt menet közben az életével. Annyit tudok róla, hogy két gyermek édesanyja, tanítónő egyébként, és most falmászást tanítasz. Igen. Én mondtam neki az elején, hogy én egy megtermett, jókora, olyan igazi hegymászót vártam. Ehhez képest jön egy törékeny, izmos, csinos nő, úgyhogy fogadjátok őt szeretettel, és remélem, hogy egy izgalmas napunk lesz, sőt, biztos vagyok benne.
Tehát amíg beáll a technika, addig azért elmondom, hogy hogyan kezdődött az én pályafutásom, legalábbis a keresztény pályafutásom. De lehet, hogy jobb lesz. Így is hallottam? Nem, jó. Akkor így fogom beszélni. Jó. Tehát, hogy én tanítónő vagyok, és gyakorlatilag ennek is köszönhetem, hogy én Isten mellett létezem, mert amikor a főiskolára jártam, kellett egy táborosztatási gyakorlatot végezni. Hát én elég ilyen linkóci ember vagyok, nem szeretem nagyon megerőltetni magam. Fehérvár mellett Pátkán éltem a szüleimmel, és ott volt egy református egyház. Hát hova menjek tanítási gyakorlatba, vagy ilyen táborosztatási gyakorlatra, hát a református táborba, hát úgyis itt a kert végében a református templom, jó lesz ez. Hát arra nem számítottam, hogy egy nagyon lelkes, hívő házaspár volt akkor ott Pátkán, akik nagyon örültek annak, hogy én megyek oda táborosztatási gyakorlatra, rajtam kívül volt még kettő fiatal lány, és hát így ilyen külön órákat tartottak nekünk, miután leraktuk a gyerekeket. Én nem tudtam, hogy ez egy evangelizációs füzet, amin végigmegyünk, és hát persze itt az egy hét után, persze idézőjelbe téve, meg lehetett hozni a nagy döntést. És én már így a fősori alatt tanultunk filozófiát, úgyhogy én kerestem az igazságot, a filozófia segítségével rájöttem, hogy biztos, hogy van Isten, mert annyi az egyforma dolog a vallásokban, hogy kell, hogy legyen Isten, de a Jézust, hogy mit keres az egész sztoriban Jézus, ezt nem értettem, és itt jöttem rá. Tehát nekem az volt a legfontosabb ilyen hívó szó, hogy én az igazság, mint olyan létezik-e egyáltalán a világon, és amikor olvastuk azt, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, akkor tudtam, hogy nekem erre van szükségem. És én akkor megtértem. Ez volt 2001-ben. És hát a fősuli után, amikor vége lett a fősulinak, hiába, hogy ott volt bennem már Isten, de úgy olyan félig meddig. Tehát kimentem utána a világba, és így nem nagyon tudtam, hogy hogyan éljem meg ezt a hitet. Úgyhogy a fősuli után a diplomaosztókor, én elkezdtem őszülni, akkor kezdtem el őszülni, mert belegondoltam, hogy Úristen, itt a világ vége, mert mi van a fősuli után? Hát munka, aztán majd biztos lesz egy férjem, meg gyerekek, és akkor ennyi volt az élet. Na ne, de ez így annyira szomorúnak tűnt. Bocsi, tehát hogy lehallgózlak benneteket, bocsi, számomra ez borzasztónak tűnt, teljesen végem volt tőle. De hát mit ad Isten? Egy évre kiküldött a pusztába, amire én később döbbentem rá egy Isten tiszteletem, ami nekem az a pusztán volt. Németországba babysitternek mentem, és ott tényleg így elvágva mindentől, csak a hívő közösség, tehát ott is kerestem magamnak egy gyülekezetet, és azt tartott meg, és akkor volt először olyan, hogy mondjuk kamaszoknak mondta ott a helyi tiszteletes, hogy ugyan már a konfirmációs előadásukba szálljak már be, lássanak egy fiatalt a kihívő, mert azért ott is ugyanazzal a problémával küzdenek, hogy a tizenévesek nem igazán értik, hogy most mi ez a hit, meg minek kéne hinni. Bevallom, hogy egyébként én is 10 évesen úgy jártam mellé a hittanórára, mint a sic, tehát zokszó nélkül. Valahogy idő kell, és azt látom a mostani 18-9 éveseknél, hogy idő kell, hogy az ember így elkezdje keresni a hitet, az Istent, önmagát, és ebben lehet jól belekapaszkodni. De közben itt megjött a technikánk is. És amikor én visszajöttem Németországból, elkezdtem tanítani, nagyon imádkoztam azért, hogy egyáltalán tanítsak-e valóban, és Isten azt mondta, hogy én tanítsak. Én ugye máig, ahogy hallottátok, tanítok, az egy dolog, hogy falmászás, de fejlesztő falmászás tanítok gyerekeknek, tehát máig tanítok valóban. A másik, hogy hova? És egy olyan suliba kerültem, ami a Bakony lábánál van, és az, én voltam ott a sportfelelős németesként, de mindegy, mert a legsportosabb voltam. Jött egy férfi, akinek az volt a célja, hogy 80 nap alatt körbejárja a kék túrát. Sose hallottam előtte a kék túráról, azon kívül, hogy az indulj el egy úton, ugye ez mindenkinek megvan a Rockenbauer párról, de hogy semmi. És akkor elindultam, hát ott volt ebben egy szerelem is a sztoriban, de a lényeg, hogy én akkor mentem életemben 29 kilométert egyfolytában, amire én azt gondoltam, hogy nem vagyok képes, sőt, orvosok is megerősítették, hogy én erre nem vagyok képes, mert a gerincemmel van egy probléma, és azt mondták, hogy nem fut, nem ugrál, nem csinál semmit 12 éves koromban. Aztán ezt megerősítették 18 éves koromban, tehát ehhez képest ugye mondom, hogy 29 kilométert gyalogoltam 24 évesen, és így bekattant, hogy kék túra, túráznom kell. És ugyanez a férfi vitte engem a Tátrában még abban az évben, 2004-ben, és az volt, hogy hazaértem. Mindig ide vágytam. Én mindig hegyenbe akartam menni, én nekem ez az, ami nekem fekszik, így megyek fölfele, szeretek fölfele menni, tehát rájöttem, hogy nekem ez mindig jól működött. Tehát ez nekem a mániám. Röplabdáztam gimiben, volt olyan edzés, hogy a lépcsőzöm kellett fölfele. És én utána a lépcsőzős edzés után ott ugráltam, hogy jaj, de jó volt. Többiek mondták, hogy hülye vagy. Tehát, hogy itt kezdődik. Ha valaki most érez ilyen kényszert, hogy szeret fölfele menni, vigyázzat, hegymászó. Tehát így innen lehet tudni. Tehát az első lépés, hogy miről szól az életünk. Tehát, mint mondtam, hogy nekem azt gondolom, nem fog sok mindenről fog szólni, és ez az a kék túra, amikor itt elindultunk, ekkor még fogalmam nem volt, hogy én hegymászó leszek valaha is, és hogy 29 kilométert megyek. És a hegymászónak én azt gondolom, hogy születni kell. És mik ezek a dolgok? A hegymász az baromi makacs, önfejű, ki nem állhatja a kereteket, tehát valamiért nem szeretjük a kereteket, a sablonokat, ki akarunk menni a társadalomból. Én itt egyedül kék túráztam például, tehát hogy így napokra bevettem magam az erdőbe. A szüleimnek megadtam persze, hogy mikor, hol kell lennem, és mindig bejelentkeztem, de hogy egyedül stattyogtam, tehát a hegymászó az egy magányos farkas, ez a Tátra itt. Itt azért nem voltam magányos. És aztán elkezdtem sziklát is mászni. Na hát ez ugye így jött, ezek így jönnek, így húzzák egymást a dolgok. Ez speciál egy Hoe Vándos kép, de itt van egy olyan kép, hoppá, de legalább én látom, hogy mi van rajta, ami a Csókakön, ott Fehérvár melletti falon van. Én ott kezdtem el sziklát mászni, és ez egy olyan idézet, egy meghaltásunknak az emlékére van, ami azt gondolom, hogy nagyon jól tükrözi a mászó mentalitást. És most elolvasom, hogy mi van, mert ti nem látjátok, azt mondta írva, hogy miért lobog örökkön életünk lángja, nem érti ki földön el, bilincsbe zárva. A sorsot kísértik, mondja, de ugyan mi végre, miért hagyja az ember nyughatatlan vére. Várjunk talán melegünkve, még leszáll az alkonyat. Nem nyerünk egyebet, csak elvesztett álmokat. És akkor nagy kérdés, kié az életem? És ekkor én azt gondoltam, hogy az enyém. Pedig már hívő voltam, de az voltam bennem, hogy én életem, és azt csinálok vele, amit csak akarok. És senki nem mondja meg. Ismerős kamaszoktól talán, akinek van kamasz gyereke. Nagyon, nagyon elképesztő, hogy el tudunk eddig menni, akár hívőként is, hogy az én életem, egyedül én vagyok érte a felelős, és senki nem mondja meg. És amikor az első barátunk meghalt, az első olyan barát, akit én ismertem mászásban, akkor el kellett gondolkodnom. Ez mindenkinél így van, aki mászik, hogy biztos, hogy lesz halál a közelünkben, aki nagyon szomorú, tehát nekem is van több közeli barátom, akit elvesztettem, és az első az, ami meghatározó. Ott el kell dönteni. Megyek tovább, csinálom tovább, vagy abba hagyom most. Mert normál esetben ugye az emberek nem találkoznak ennyire közvetlenül a halállal jó eséllyel, tehát ha csak nem orvos, rendőr, stb. Mentős. De mi ott egy az egybe találkozunk ezzel a létnek a törékenységével. És én akkor eldöntöttem, így belentem a szobámba, ránéztem a mászócuccokra, azt mondtam, hogy soha többé, de aztán néhány nap múlva ment tovább a sziklamászó tanfolyam, és másztam tovább. Aztán a sziklamászó tanfolyamon azt kérdezte az egyik mászó oktatónk, hogy kinek van kedve az Alpokban mászni, és nekem előtte volt már egy olyan párom, aki azt mondta nekem, hogy megnézném, mit csinálsz te 4000-en, mert hogy túl gyors voltam a Tátrában, és akkor muszáj volt megnéznem, mit csinálok 4000-en. Ez csak 3900-ra sikerült végül, de hát ez is olyan érdekes, hogy tényleg nincsenek véletlenek. Tehát azt gondolnánk, hogy úgy véletlenül terelődik az ember, de hogy mennyire nem. És én mennyire hiszem azt, hogy olyan furcsa, hogy miért vagyok éppen ott, de hogy Isten mennyire tud gondoskodni. És én azt is hiszem, hogy nincsen elrontott élet. Tehát, hogy nem tudunk olyan kurflikat csinálni, amit Isten ne tudná aztán a javunkra fordítani. Tehát én nem tudom, hogy mennyire volt ez így Isten szándéka, de azt gondolom, hogy például a mászó világban ugye vagyunk néhányan hívők, tehát egyébként vagyunk néhányan hívők, mászók és hívők, de én azt látom, hogy mindenhova helyez az ember, az Isten embereket, tehát minden helyre kell, és az, hogy ez egy viszonylag nehezebben összeegyeztethető, hiszen tényleg itt a szabályok ellen megyünk, meg minden ellen megyünk, mégis ide is kellenek hívő emberek, hogy ezt a csapatot is elérje valaki, aki mást értékrendet tud fölmutatni, mint hogy enyém az élet, és dobjuk el magunktól akár, vagy hogyan gondoljunk rá. És ez a mászás volt, ez a 3900-as mászás, ami felkészített arra, hogy én találkozzak Zsolttal, amit persze akkor még baromira nem gondoltam, de éppen el voltam keseredve egy szerelmi csalódás miatt a nyár végén, Zsolt szintén, és egy internetes társkeresőn találkoztunk. Ami egy kicsit ilyen vittes sztori, mert értelemszerűen én kicsi Stercer Hilda fölmegyek az internetes társkeresőre, és ott látom az Erő Zsoltnak az arcát, egy Hópárdi név mellett. Hát pontosan tudtam, hogy a Hópárd út az Erő Zsolt, meg így is néz ki, de hát ha majd az Erő Zsolt pont a társkeresőn keres párt. Mondtam, hogy esetleg valami srác lesz, aki mászik, de így fedi el magát, de hogyha én rájövök, hogy ő kicsoda, vagy hogy ez az Erő Zsolt, akkor majd felfedi, hogy ő valójában. De ő erősködött egy picit, hogy ő az tényleg, de miért ne? Mondtam, hogy jó, akkor menjünk el mászni, jó? Beszélsz nekem marhaságokat. Mondta, hogy jó, menjünk el mászni. És akkor elmentünk a Glocknerre. És hát azt én utána gondoltam, tehát annyira jó, hogy előtte csak egy hegyen voltam, mert abszolút nem normálisan másztunk, tehát ma kiakadnék, hogy ilyen marhaságot. A parkolóból elindultunk a 20 kilós zsákkal, mert hogy napokig ott voltunk, és vittük fel ilyen kelet-európai modra az ennivalót magunkkal. És rögtön aznap délben, vagy hát ilyen, tehát délelőtt 10-kor indultunk fel a Glocknerre. Na most hát úgy szokták csinálni, hogy hajnali 4-kor indulnak a házból, nem 10-kor. És előtte nem cipekednek még 6 órát 20 kilóval. De mi úgy csináltuk, és megmásztuk, és amikor felértünk, azt mondta Zsolt, hogy ennél gyorsabban csak egyedül tudtam volna. Mondom, azt hiszem, hogy udvarol. Jók vagyunk, lesz ebből még valami. És együtt másztunk 5 napon keresztül, itt fönn vagyunk a csúcson, és aztán együtt is maradtunk. És ő azt mondta, hogy hát ugye a második nap, hogy neked 8000-esen van a helyed. Mondtam neki, hogy rendben, de akkor hogyan készüljek fel? Azt mondta, hogy erről már lekéstél. Jó. Hát, akkor mégis mi legyen. De hát azért mentünk mindig jobbra-balra hegyekre, és nekem nagy álmom volt a Kilimandzsáró. Nekem ez a beteljesült álmom gyakorlatilag, mert itt van egy... Látjátok? Nem látjátok? Látják? Nem látjátok? Azt a mindenit. Hát akkor most elmesélem, hogy mit kéne látni. Itt kéne látnotok a Kilimandzsárót, ilyen havas nagy hegycsúcsot. Nagyon szomorú vagyok, hogy nem látjátok. Szóval ha biztos van képetek róla. Legelnek lent a zebrák, a zsiráfok vagy az elefánt, és akkor fölül van valami havas csúcs. Szóval ezt meg akartam nézni, és akkor ez sikerült végül is megmászni. Na hát, ezután nem volt mese, el kellett mennem expedícióra. Most az expedícióról tudni kell, hogy úgy megy ki az ember, mintha az orvostól megkapta volna a rák diagnózisát. Azaz, megvan az esélyed, hogy túléled x százalék, és megvan az esélyed, hogy meghalsz x százalék. Olyan lelki folyamatokon megyünk át, mint aki tényleg egy ilyen diagnózist kap. Tehát pontosan tudnunk kell leszámolni azzal, hogy nekünk mit jelent az élet, miben hiszünk, mit gondolunk erről. És erről nem sokat beszél egymással egyébként. Két Mászó Zsolt alapból egy zárkozott ember volt, de ezek a folyamatok mindenkiben végig mennek. És nekem is tudnom kellett, hogy akkor én miben hiszek. Előtte volt egy Pintér Béla előadás, és én vettem Pintér Béla CD-t, és azt hallgattam folyamatosan, és azt vittem az expedícióra is, és az van az Oltalom című dal, ugye talán megvan, hogy Oltalom a szélvésztomból, mondom, hegyen lesz ilyen, úgyhogy uram, légy szíve, legyél velem, hogyha szélvésztomból, és hogy átvisz a viharon, és a tűzön, és mindenen. Tehát ezt én egy ilyen gyermeki hittel álltam neki az expedícióhoz, hogy majd az Isten engem meg fog védeni. Sőt, kértem, volt egy ima csoportot Pátken, ahova így tartoztam, és mondtam, hogy lányok, mindenki viszi a szponzorának a zászlóját, léci, varjatok nekem egy Jézus zászlót, mert nekem ő a szponzorom, és én azt akarom fölvinni a csúcsra. Ugye ez volt a kivetítőn, amit láttatok. És azt mondták, hogy oké, várunk, csak hagyd majd ott a csúcson. Most az első csúcsnál, vagy az első expedíción kapásból két hegyet céloztunk meg. És látjátok, jaj, de jó. A baloldali, az a K2, arról talán hallottatok, az a föld második legmagasabb csúcsa, de a legveszélyesebb. És mellette van a Broad Peak, ami viszont nem annyira veszélyes, egy 8048 méter magasabb Broad Peak. Szóval a K2-re készültünk meg a Gasebrun 1-re, ez pedig itt már a Gasebrun, ő a Gasebrun. Mindegyik Pakisztánban van, hát kapásból egy moszlim ország, és így vittem a Bibliámat. Reméltem, hogy nem lesz gond, egyébként senkit nem érdekel. Tehát jelzem, senkit nem érdekelt a dolog. És érdekes, következő évben Nepálban voltunk, ott pudzsát tartanak minden egyes mászás megkezdése előtt. A pudzsának az a lényege, hogy étel és ital áldozatot ajánlanak föl a hegyen lakó isteneknek, hogy ne legyenek mérgesek erre a hülye nyugati mászókra, ha már föl akarnak menni a hegyre. És én mondtam, hogy én nem veszek részt a pudzsán, mert én idegen isteneket nem imádok. Kérdezték, hogy és de imádkozol az Istenedhez? Mondom, igen, viccelsz, az életem múlik rajta. Persze, hogy imádkozom az Istenemhez. Mondták, hogy jó, rendben. És ekkor döbbentem rá, hogy keleten, vagy ezeken a régiókban, úgymond az elmaradott régiókban nincsen hitetlen. Az életük múlik azon, hogy az Istennek az áldását megszerzik-e, hiszen hogyha nem jön az eső, ha nem jön a nap, ha nem jön a megfelelő időjárás, nem lesz mit enniük. Konkrétan éhen halnak. Ez csak a nyugati civilizációnak a kis elpuhultsága, hogy itt megtehetjük, hogy nem hiszünk, és mégis élünk. De ez máshol nagyon sokkal kézenfoghatóbb az, hogy van-e az Isten, vagy nincs az Isten. Hát, mint mondtam, én úgy mentem ki, hogy nem voltam baromira képzett mászó, egy évet másztunk Zsolttal, úgyhogy ilyen jégtornyokon, amit ott mászok, egy jégtorony, gyakorolgattam még egy kicsit a jégmászás technikáját, mikor máshol, mint az alaptáborában egy 8000-esnek. Ez egyébként már 5000 méter magasan van, tehát úgy néz ki egy ilyen 8000-es mászás, hogy ilyen 5000 méterre van az alaptábor, ami már ugye, ha belegondoltok, a Mont Blanc az 4800, mit tudom én hány méter magas, tehát magasabban vagyunk, mint Európa legmagasabb csúcsa, és az még mindig csak az alaptábor. Aztán megyünk fölfelé, és mindenféle kihívással kell szembenéznünk. Vannak fix kötelek itt, amit fogok, nagyjából látszik, hogy van fix kötél. Nagyon nagy súlyokat cipelünk. Egyébként amikor én felvettem ezt a hátizsákot, egy ilyen 20 kilóval megyünk, tehát nem többel, csak ilyen nagynak tűnik, meg szépen leosztjuk a cuccokat, akkor nagyon, nagyon vagánynak éreztem magam. Fú, igazi hegymászó vagyok, fix kötél meg hátizsák. A fix kötelezés volt a háztetőn tanította meg nekem, tehát mentünk festeni a háztetőjét, és akkor ott tanított engem fix kötélen mászni. Alapos kiképzésben részesültem. Szóval a hegyen azért egy kicsit más világ van, mint itt. A havat például, tehát úgy nyerünk vizet, hogy havat olvasztunk, ezt biztos tudjátok. És a hó, az, abban vannak ilyen apró kőszemcsék, és hogyha nem kevergetjük, akkor odakozm el, és undorító íz lesz, ilyen nem jó íze, és ezért kell kevergetni. Úgyhogy ez a nő feladata egyébként, hogy próbáljon havat olvasztani, és innivalót csinálni. Továbbá a mosogatás is így működik, hogy hóval mossuk ki az edényeket, és tudom, hogy senki nem csinál otthon zacskós levest soha, de ha mégis, akkor tudjátok, hogy a zacskós levesnek a zsírja, az így baromira ki tud csapódni az oldalára az ilyen edényeknek. Na most azt még ugye mosogatószerrel, meg melegvízzel is baromi nehéz lemosni, és itt hóval kell így dörzsölgetni, hogy utána a teát meg lehessen főzni ugyanabban az edényben. Külön vicc. Szóval külön körülmények vannak, van, hogy ki kell ásni a havat a sátorból, akár a havat és a sátorból is, olyan is van, hogy behavazódik a sátor belülről is, de hogy a sátrat a hóból, van, hogy ennyire ki kell ásni a sátrat a hóból, hogy vihar van, és pont ennél volt az, ennél a kettes táborunknál a Gasebrunon, hogy, mint látjátok, nagyon behavazódtunk, és ez reggel készült ez a kép. Tehát mi este benne voltunk a sátrakban, és éreztem, hogy nyomja össze a sátrat a hó. Hogy lefeküdtem, akkor még ki tudtam nyújtani a lábamat, és az éjszaka során így húztam össze magam, és félő volt, hogy nehogy szétszakítsa, vagy ránk szakítsa a szél meg a hó a sátrat, mert akkor gond van. Továbbá ugye, hogy teljesen betemet minket a hó, akkor meg tudunk fulladni, hogyha úgyhogy ki kellett néha menni éjszaka a viharban ellapátolgatni a havat, hogy nehogy gond legyen. Na hát itt volt az a pillanat, amikor én a Rejts most című dalt, biztos ismeritek, azt énekeltet mutat a sátorban, úgyse hallja más, csak mi. És egyébként így utólag már hiszek abban. Zsolttal viszonylag keveset tudtam Istenről beszélni, ő eléggé ellenállt ennek. Mert ott vannak a kedves aranyos nepáli emberek, hát ők most el fognak kárhozni. És ma már én úgy gondolom, aztán majd a vezetőkkel megbeszélitek, hogy ki hogy gondolja, de én úgy gondolom, hogy ha Istent keresik, akkor nem. Tehát aki Istent keresi, az ugye végül ameddig eljut, tehát mindenki annyit fog az Isten számon kérni, amennyit tudott megszerezni belőle. Úgyhogy akkor még másképp gondoltam. De hát minden esetre én hiszem azt, hogy ez a Rejts most el az ott maradt Zsoltban, és az utolsó pillanatban én hiszem, hogy ő ott van, és ez beugrott neki. Na, de még itt vagyunk ezen az első expedíción, ahol, mint mondtam, vannak veszélyek egy expedíción, hát itt sem nagyon látszik sajnos, hogy itt meg gleccserek között vagyunk, és hát az a fölöttem, ami látszik, az egy gleccser hasadéknak az oldala, de ilyen óriási hasadékok, össze kellett kötnünk magunkat, volt, hogy beleszakadtunk, vannak egész ilyen autónyi széles hasadékok, tehát hogyha voltatok az Alpokban, ott is vannak hasadékok, mit tudom én, mint egy széksor közötti rész akkora. De ott meg akkora, mint egy terem, de kicsit más az arány. De nagyon szép és magas helyeken járunk. Aklimatizálódni kell, azt elmondom még, hogy mi az aklimatizáció, mert sokan nem szokták tudni, hogy miért vannak a mászók, ha hónapokig ugye fönt egy hegyen. Hát mi értelme? Mert 4 nap alatt egyébként meg lehet mászni. Tehát a csúcsmászás az 4 nap. De hogy ahhoz, hogy ezt bírja a szervezet, meg oxigén nélkül másztunk, ehhez az kell, hogy a aklimatizáció az úgy néz ki, hogy az alaptáborban vagyunk, fölmegyünk az egyes táborba, ez egy ilyen 600 méterrel magasabb hely, ott alszunk, visszamegyünk, pihenünk. És azért kell pihenni, mert csak ott tud 5000 méteren tud még a szervezet regenerálódni, tehát ott tudja a vörös vérsejteket megtermelni. Tehát pihen 1-2 napot, a szervezet termelt egy adag vörös vérsejtet, megint fölmegy az egyes táborba, aztán tovább megy a kettesbe, megint megterhelte a szervezetet, baromi kevés az oxigén, 5000-en már csak fele annyi, mint itt, följebb meg 8000-en már csak harmad annyi, szóval fölment a kettes táborba, pihent egyet, aludt egyet, lejön az alaptáborba, megint ott pihen, regenerálódik, töltődik a szervezet. És aztán megyünk egyes tábor alvás, kettes tábor alvás, hármas tábor alvás, hármas tábor már 7000-en van. És aki aludt már 7000 méteren, ott már annyira megterheltük a szervezetet, hogy képes lesz 8000 méteren is oxigénpalasz nélkül kibírni. Hát 7000 méteren aludtunk, megint vissza a alaptábor, közben eltelt 2-3 hét, attól függ, hogy milyen volt az időjárás, mennyire tudtunk gyorsan mozogni, és utána lehet menni a csúcsmászásra, mint mondtam, hogy 4 nap. Amiben az a vicces, hogy ugye ma is, ha így az időjárást figyeljük, akkor az időjárás előrejelzést, ha figyelitek, 3 napra tudnak pontosan előrejelezni. Az ugye pont egyel kevesebb, mint ami nekünk kéne. Tehát elindulunk, azt mondják, hogy valószínűleg jó idő lesz, aztán vagy így lesz, vagy nem. És mindig össze is kell lőni az egész dolgot, hogy hogyan működjön. Vannak nagyon kemény szituációk, amikor, tehát ez például egy fix kötélen való ereszkedés, és látjátok ott azokat a pici pöttyöket bal oldal? Na, azok a sátrak, tehát oda megyünk. És az még csak annak a tábornak, az egy 2-es tábor, és mi a 3-asból ereszkedünk éppen akkor. Ó, itt már látjátok a gletszert, tehát vannak olyan, tehát ki lehet csúszni egy hegyen, mibe lehet meghalni egy hegyen, ki lehet csúszni az előző, az ereszkedésnél, vissza is teszem. Tehát, hogy itt most valamiért elszakad a kötél, vagy én nem vagyok jól biztosítva, és rosszul lépek, akkor ez gyakorlatilag halálos egy kicsúszás egy ekkora hegyen. Én is volt, hogy kicsúsztam, az csak a Glocknerem volt. Nagyon érdekes élmény, máig megvan, tehát látom, ahogyan pillanatok alatt kicsúszik a lábam, nagyon hamar begyorsulok, egy jeges lejtőn voltam, és látom még mindig magam előtt a gletszerben az apró kavicsokat. És azt a tudatot, hogy most meg fogok halni, mert tudom, hogy kicsúsztam, abban meg szokás halni, és egy végtelen nyugalom volt bennem ennek ellenére, hogy meg fogok halni. Az egy másik dolog, hogy utána rettegek a kicsúszástól. És mindegyetek, nem haltam bele, tehát egyébként egy ilyen hóteknőbe fúrottunk bele, és megúsztuk az egészet. Szóval ki lehet csúszni, ráomolhat az ember egy ilyen gletszertorony, mert itt gletszertornyok között megyünk, ami például Várkonyi Lászlóval egy ilyen végzett az Everesten. Ezek, és nem tudjuk kikerülni, tehát ott van az útban, reménykedünk, hogy nem akkor fog összerecsenni egy ilyen torony, amikor alatta vagyunk. Lehet nagy hó, itt például egy lavina mezőt keresztezünk. Na, ez is egy másik, tehát lavina is elviheti a mászót. Megint egy ekkora hegyen tutira akkora lavina van, hogy esélye nincs az embernek. És sajnos néha kell ilyet csinálni. Tehát ami érdekes dolog egy ilyen hegymászásnál, hogy a hegymászásnak vannak szabályai. Amit azért a hegymászó betart, mert rüheli a szabályokat, de a hegymászásban az a jó, meg a sziklamászásban, hogy nincsenek hülye szabályok. Olyan, ami, tudjátok, vannak azok a stop táblák, hogy így belátható az út. Most minek álljak meg, ember, micsoda baromság, megyek tovább kettesbe, csak ha a rendőrt látok. Ugye mit figyel az ember az ilyen stop táblánál, van-e rendőr? Én legalábbis. De hogy itt nincsenek hülye szabályok, minden szabály azért van, hogy túléljük. Minden egyes szabály. Csak ennek ellenére egy ilyen mászásnál át kell hágnunk szabályokat. Tehát ez egy lavina mező, amin átmegyünk, de arra visz az út. És reménykedünk benne, hogy nem most fog elszakadni. És tudni kell, és érezni kell azt, hogy vajon vajon ez most el fog szakadni, vagy nem? Ezt mindig Zsolt csinálta. Tehát ebben ő volt zseniális, hogy ő ezt pontosan tudta, hogy mit lehet, meg mit nem lehet csinálni. És ez egy ilyen kis csúcstámadási kísérlet utáni kép, amikor, tehát csak úgy lássátok, hogy néz ki az ember. Biztos láttatok már ilyen mászokat, hogy így tényleg így kicsit elfogy az arcunk. Meg azért van rólam több kép, mert ugye Zsolt fényképezett mindig. És aztán ez az első csúcsa a Gasebrun. Gasebrun 1-es csúcsa Zsolttal. Hát ez egy érdekes dolog volt, nem hittem volna, hogy meg tudom csinálni. Tehát én úgy mentem ki, hogy Istenem, add, hogy ne legyek a többieknek a hátráltatója. És azt kell még tudni az expedíciós mászásra, hogy két dolog miatt megy el egy mászó mászni, megmásza a csúcsot, és hogy túlélje. Csak a csúcson van a legmesszebb attól, hogy túlélje. Tudjuk, hogy ugye nincsen nagyon mentés egy expedíciós mászásnál. A helikopter az 6000 méterig tud felmenni, mert ritka a levegő, és a rotorok nem tudnak mit kavarni a levegőben, nem tud megállni. Egymást menteni lehetetlen. Tehát, hogyha innen elmenni odáig a falig, az legalább egy pihenővel tudom megtenni. Tehát innen nem tudok elmenni 8000 méter magasságba egy végtében a falig. És nem tudnék így se beszélni, mert így hiperventillál az ember. Tehát körülbelül 2-3 szó, amit egyszerre egy 8000 méteres magasságban tudunk mondani. De hát mégis miért mennünk oda, ugye, hogyha már ez ennyire az ember a végén járja. Amikor tudjuk, hogy 8000 méteren, hogyha csak ott leülünk, és nem csinálunk semmit, és a szervezet elpusztítja önmagát. Mert olyan folyamatok indulnak el benne, hogy vége lesz. Továbbá, mert hogy ugye, amit most lezajlódik a szervezetünkben, ahhoz az kell, hogy ezzel az egy atmoszférával nyomjon minket ez a levegőoszlop. Mert úgy tud a vérünkből a sejtekbe belepasszírozódni a táplálék. De hogyha ez nincs, akkor a szervezetnek energiát kell befektetni, hogy a tápanyag a vérből belemenjen a sejtekbe. És csak ebbe belepusztul a szervezet, hogy erre kell egy csomó energiát fordítania, hogy valahogyan belepasszírozza, meg megpróbálja a vizet bent tartani az erekben, mert azért itt már kifele jön a víz az erekből, és ettől van ugye a tüdő meg az agyodéma. És folyamatosan azon küzd a szervezet, hogy benne tartsa. Vagy hallottam olyat, hogy az Everesten, hogy valakinek eltörik a bordája, mert köhög. És nem értettem, micsoda hülyeség már. Ja, csak ugye úgy vannak kialakítva a bordáink, az izmaink, hogy egy atmoszférát kell, hogy ellensúlyozzon most a tüdőmben, és ezzel az erővel rántja össze, hogy én tudjak köhögni. De ha csak harmad annyi van, ugyanannyi erővel rántja össze, akkor viszont már tényleg eltörhet a borda. Szóval nem igazán erre lettünk teremtve, valljuk be őszintén, de tény, hogy az ember képes ilyenre. Tehát annak ellenére, hogy nem így vagyunk teremtve, az ember mindig próbálja ezeket feszegetni. És amikor a Broad Peak-re feljöttem, ugye akkor már tudtam, hogy megmásztam egy csúcsot ott a Gasebrunnál, és mondtam, hogy kérték, hogy hagyjam ott a Jézus zászlót, és valahogy volt bennem egy olyan, hogy nem hagyom még ott. Ugye a K2-t céloztuk meg, és azt nem hittem volna, hogy a K2-t meg tudnám mászni, de valahogy volt egy olyan érzésben, hogy ne hagyjam ott azt a Jézus zászlót, mert még hát, ha lesz egy csúcs. És átmentünk a K2 alaptáborba, látszott, hogy nem lesz jó idő, meg én nagyon féltem. Tehát, hogy még, már ránéztem a K2-re, és azt mondtam, hogy ez így ilyen borzasztó csúcs, irdatlanul nagy. Tehát ott lenni egy ekkora 8000-es lábánál, a világ második legmagasabb hegyének a lábánál, számomra félelmetes volt. Én nem akartam fölmenni arra a hegyre, és mit tesz Isten, nem volt elég jó időnk. 3 nap jó időt jeleztek, és azt mondta Zsolt, hogy hát itt van mellette a Broad Peak, ugye talán emlékeztek a képre, egymás mellett van a 2 8000-es, hát másszuk meg ezt. Mondták a többiek, hogy hülye vagy Zsolt, hát nem felszaladunk rá. De végül is ez lett, hogy elindultunk, és ez a csúcsgerince a Broad Peak-nek, ott a bal oldali széle az a csúcsa. És nagyon jó erőbe voltam, mentünk fölfele, tapostam a havat, És itt csak azt tudtam, hogy most tényleg végig kell menni. És amikor megláttam a imazászlókat, akkor azt mondtam, hogy halleluja, köszönöm Istenem. És így mentem föl az utolsó lépéseket, hogy azt mondtam, hogy dicsőség neked, Uram, dicsőség neked, Uram. És így a kéz a kézben, és ott hagytam a Jézus zászlót végül ezen a csúcson, ez a, amit láttatok is, kép. Viszont volt egy visszalépés, a következő hegyünk a Makalu volt. És azért az ember, én legalábbis el tudok szállni. Előtte, mielőtt elmentem az első expedícióra, mindenki azt mondta, hogy Zsoltnak jön a barátnője, mi? Drága, nászult lesz ez neked, Zsoltikám. Aztán, mikor megmásztam az elsőt, akkor így csöndbe maradtak, a másodiknál, amikor a Broad Peak-et is megmásztam, akkor már külön jöttek gratulálni, hogy hőjet nem nagyon láttak. Hát ettől azért ugye az embernek így a kisimul a lelke, megnő az önbecsülése, jobban kihúzza magát. És így indultam neki a Makalunak, meg azzal, hogy tudtam jól, hogy van egy bűn az életemben. És én rájöttem, hogy hiába próbáltam én ezt Istennel rendezni, hiába próbáltam, vettem úrvacsorát, meg ilyenek, nem hittem el, hogy Isten meg tudja bocsájtani. És egyszerűen azzal a félelemmel indultam neki ennek a hegynek, hogy na majd Isten itt fog rajtam bosszút elni. Most tök jó ugye egy 8000-esre menni egy olyan érzéssel, hogy Isten bosszút fog elni, tudva azt, hogy ez a bosszú simán lehet egy halálos dolog, de ilyet feltételezni Istenről. Na, minden esetre így indultam neki. Hogy a Makalut el tudjátok helyezni, az ott az Everest meg a Lhotse. 23 kilométerre vagyunk a világ legmagasabb csúcsaitól. És a csúcsmászás az nagyon elnyúlott. Annyira, hogy este 10-kor indultunk, ez egy hajnali kép, és 8-kor itt álltunk, ez majdnem ugye eltelt 10 óra már az indulás óta, én éreztem, hogy fáradt vagyok, vissza akartam fordulni, pedig én mentem az elején, és mondta Zsolt, hogy ne, maradjál még, ne menjél vissza, és még 3-szor gondoltam azt, hogy vissza fogok fordulni. Mert végig az volt bennem, hogy mikor lehet még visszafordulni, úgy, hogy ne halljak meg. És ott is volt egy Jézus zászló a zsebemben, de szinte már azért vittem, hogy ilyen kabalaként. Mert valóban annyira féltem tőle, hogy vajon velem-e az Isten. Tehát végig nem volt meg bennem az a bizonyosság, mint az előző expedíción, ott biztos voltam benne, hogy velem az Isten, biztos voltam benne, hogy megőriz, biztos voltam benne, hogy addig fogok menni, amíg ő nekem erőt ad, és tudtam jól, hogy azt a 2-8000-est úgy tudtam megmászni, hogy ő az én erőtlenségemben adott erőt. Na de itt, bűnvel az életemben, hát most lehet, nem bocsájtotta meg, most lehet nekem tovább menni, vagy meddig lehet menni? Aztán volt egy pukli, ott ez a pukli a túlsó végén, és azt mondtam, hogy mikor meglátom, hogy addig megyek. És addig mentem. És ez meg a csúcs. Tehát ott látok egy kis alakot, ott a negyedik alak a háttérben, az vagyok én. És 30 méterre van a csúcs. És láttam, és Zsolt oda kiabált, hogy gyere ide, én megmondtam, hogy nem. 3-szor eljátszottuk. Mert biztos voltam benne, hogy meg fogok halni, ha átmegyek. 18 órája voltunk úton, ez egy 10 perces séta lett volna az a pár méter. És én ezt akkor fogtam föl, csak amikor leértünk az alaptáborba. De, mikor itt Zsolt visszajött, és tudtam, hogy le kell mennünk, 27 órát mentünk egyébként, tehát 27 órát voltunk talpon. Szóval odaért hozzám Zsolt, innen a csúcsról visszafelé, és belenyúltam a zsebembe zsebkendőért, és akkor vettem észre, hogy ott van a Jézus zászló. És akkor már éreztem, hogy a csodájába, itt föl kellett volna, hogy menjek. De akkor még mindig nagyon erős volt bennem, hogy túl kéne élni. És csak utána tudom, azóta tudom, hogy krízisben el tudunk feledkezni az Istenről. Sőt, akkor tudunk leginkább elfeledkezni, mert ugye magunk körül forgunk, hogy én meg tudom-e csinálni, meg én bele fogok-e halni, meg mi lesz velem. És aztán elfeledkezünk arról, hogy Isten ott van a zsebünkben. És de hogy akar megölni, segíteni akar végig. Tehát ez ágában nem volt nekem rosszat. Tehát ez a 10 percben semmi nem lett volna. De ott én akkor nem Isten mellett döntöttem. És ugye ez a nagy kérdés, hogy elérni a csúcsot, vagy életben maradni. Talán láttátok, nem tudom, láttátok az Everest filmet? Láttátok ezt a legújabban? Én végig sikítottam szinte az egészet. Annyira szar, bocsánat. Szakmailag. Borzasztó. Két kedvencem van, vagy három. Rögtön az elején van az, hogy a terhes feleség kikíséri, nem tudom, megvan-e a kép. Na most én Zsoltot úgy kísértem ki a reptére terhes feleségként, hogy kedden ment el a Manasztúra, és pénteken megszületett Gerda. Tehát, hogy így pont tudom, hogy mit jelent terhes feleségként kikísérni a férjünket egy expedícióra. Ott már olyat, hogy vigyázz magadra, nem mond egy mászó feleség, mert pontosan tudja, hogy ez hülyeség. Tehát, hogy addigra már mindent megbeszéltünk, tudom, hogy hova mész, tudom, hogy mit akarsz. Ott legfeljebb annyit mondunk, hogy nagyon szeretlek, és legyen jó idő. Tehát, hogy ott már nem lelkizünk. Marhasság lenne. Tehát nem terheljük, tudjuk jól, hogy meg van terhelve szerencsétlen emberke, hogy ott hagyja a terhes feleségét. Tehát, hogy ez katasztrófa neki is, meg nekem is, de ez van. Tehát ott már nem szórakozunk ilyenekkel. A másik kedvencem a villámlik 8000-en. Mi? Trópusi vihar a 8000-en? Vicceltek? Tehát, hogy így trópusokon villámlik, de nem 8000-en. Na, szóval, hogy vannak ilyen cuki dolgok benne. De itt is erről van szó, hogy vajon meddig lehet menni? És az ember, tehát én, amikor mondjuk egy alpesi csúcsot mászok, és ha túlmegyek egy határon, akkor bennem van, hogy haj, de vagány vagyok. És ez a triglavit. A trigla volt ilyen nekem, hogy nagyon elfáradtam bele, nagyon kitett helyek voltak, nagyon necces volt, tényleg a határomon éreztem, hogy mászok fizikailag és mentálisan, de amikor sikerült, hát én vagyok az Isten. Hát én mindent meg tudok csinálni, mindenható vagyok, hát ezt is meg tudtam csinálni. Annyira pillanatok alatt elkapja ez az érzés az ember egy mászás során. De lehet, hogyha van valami olyan dolog, amit valami nagyot csináltatok, akkor ez így, wow, nagyon el tud kapni. És ez a különbség mondjuk a nagy hegyekkel. 8000-en sose kapott el ilyen érzés. Mert annyira érzi az ember, hogy mennyire picike. Ott az ember a nagyhegyhez képest. És itt egy másik kép. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy én mekkora vagyok a teremtett világhoz képest. És egy dolog van bennünk, alázat. Hogy így annyira semmi vagyok, annyira törékeny az életem, annyira tényleg ez a porszem, hogy nincs itt arra esély, hogy én itt valamit tegyek. Itt, ha az Isten megengedi, vagy ugye a másik fele a hegymászoknak, hogyha a hegy megengedi, én szerintem, ha az Isten úgy akarja, akkor fölmegyünk, ha meg nem, akkor így jártunk. És hogy mennyire törékeny az élet, gyengébb idegzetűek ne nézzenek ide, K2-nél lehet ilyeneket találni. Ez egy darab. Ruha benne valami darabbal. Ugyanis, hogyha a hegyen meghalnak az emberek, akkor ahogy lehozza a hegy, széttöri a fagyott testet. És találnak ilyet. És akkor ilyen fél lábszár, fél bakancsban, meg ilyen hasonló sztorik. Én nem voltam rá kíváncsi, tehát hogy ezt így nem én fényképeztem. És akkor van egy ilyen kis temető ott a K2-nél, hogy egy ilyen megemlékező hely. Szóval, hogy itt nagyon, nagyon közel van hozzánk a halál, az élet és a halál mesdjéje. És ahol ennyire közel van a halál, ott tényleg közel van az Isten. Mert semmi másban nem lehet bízni. Mert magunk erejében ugye láttátok, az esélytelen. És amíg van akkor, hogyha elfogy az út. Ugye amikor Zsolttal történt a láb balesete a Tátrában, akkor jöttek hozzám, hogy hát Zsoltot elsodorta egy lavina. Igen, és mi van vele? Hát, hogy megvan, de hogy elsodorta. Jó. És aztán sikerült vele kapcsolatot teremtenem telefonon, és a, na, akkor ijedtem meg. Tehát addig, hogy elsodorta egy lavina, meg, de hogy túlélte, azt gondoltam, hogy ha túlélte egy lavinát, akkor rendben van. De amikor fölhívtam, és azt mondta, hogy össze vagyok törve, és amilyen volt a hangja, akkor nagyon megijedtem, mert attól féltem, hogy mi van, ha belső vérzése van. Vagy összetört a lába, vagy a bordája eltörött, ez egy dolog, de hogyha belső vérzése van, akkor lehet, hogy meg fog halni, mire kiér a mentőosztag. És akkor én nagyon imádkoztam, hogy ó Istenem, ezt valahogyan old meg, mert hát a férjem 9 hónapos volt akkor, Gerda lányunk. Ott voltam én is kint a tátrában. És akkor volt bennem egy nyugalom. Tehát lett egy nyugalom bennem, hogy minden rendben lesz. És ez a megmagyarázhatatlan nyugalom. És jöttek le a mentők, hozták az embereket, hárman voltak ugye, akik ott balesetet szenvedtek, végén hozták Zsoltot, és le volt takarva ilyen izolációs fóliával, az arca is minden. Na azt a szörnyű percet, azt senkinek nem kívánom. Én ugye eléje mentem, láttam, hogy le van takarva, hozzák a hordágyon, és ez a ugye még él, ennyi volt bennem, ugye még él. És leszették róla a fóliát, és láttam, hogy él, kinyitotta a szemét. És akkor baromira nem számított, hogy hol van összetörve. Ezért nem számított, amikor 2 hét múlva kiderült, hogy le kell vágni a lábát. Kit érdekel egy láb? Igen, a férjem. Kit érdekel? Tőlem aztán 2 is vehetnek, az én férjemél. Ez a lényeg. Többit majd megoldjuk. Tehát ezek nem fontos dolgok. Fölhívtak barátok, mikor kiderült, hogy Zsoltnak le kell vágni a lábát. És mondtam, hogy jó, hát én ezt így végig gondoltam, hogy én most a lábát szeretem, nem, hát akkor semmi gond. És aztán ugye ő ebből föl is állt, mert ő is pont így gondolta, hogy majd megoldjuk. Nem mászik, akkor lehet, hogy soha többé nem mászik, és akkor mi van? Az egy másik dolog, hogy aztán kiderült, hogy tud ezzel mászni, és volt egy ilyen előadása, hogy a nehéz út. És mondta nekem, hogy Tildem, én nem tudom, de nekem nem ez volt a nehéz út. És azóta már én is tudom, hogy nem ez volt a nehéz út neki. Mert ez volt az egyértelmű. Ő mászott, oda kellett visszatérnie. Az volt az egyértelmű. Ha neki most mást kell választania, az lett volna a nehéz út. Megtalálni valami mást. De akkor úgy alakult, hogy erre ez nem volt kérdés. És talán emlékeztek erre a fotóra, ez a Kanchenjunga, a csúcsfotó, amikor elfogyott az út. Hát ezt a 36 órát senkinek nem kívánom, alapból nem kívánom azt, amikor ő elment expedícióra, és csúcsmászás volt, mert én tudtam jól. Tehát ha valaki tudta, hogy az mit jelent, az én tudtam, hogy itt lehet a gond. Ha ott valami probléma van, akkor nincs ember, aki segítsen. És mielőtt kiment a Kanchenjungára, ő már nagyon szeretett minket, mint családot. És én azt vettem észre, hogy egy hegymászó akkor lesz jó mászó, ha valójában az élet kevésbé fontos. Minden igazán nagy mászónak, extrém mászónak valójában a gyerekkora az nagyon durva. Tehát valami súlyos traumát őriznek. Tehát, hogy van egy ilyen cseh könyv, és az mondja azt, hogy a hegymászó családja az olyan, hogy a súlyosan traumatizált család, súlyosan hátrányosan helyzetű, ahol az anyuka, nem tudom, az már mi volt, de hogy az apuka az iszákos és alkoholista, és veri a családot. A nagyobbik gyerek az pszichiátriai beteg, a középső lány az kurva, a kisgyerek, vagy a kisfiú pedig hegymászó. Na most Zsoltéknál ugyanez volt, csak éppen nincsen lány a családban. De ez. De volnak itt, mit tudom én, rúdosott az apukája a pocakjában, tehát ilyen is hallottam, vagy olyat, hogy az apuka módszeresen a baltával a kristálypoharakat verte otthon. Tehát ilyenek a mászók. Én biztos nem lettem volna jó mászó, nálunk nem volt ilyen. Tehát így nem is tudom, hogy miért másztam 8000-est. De általában ilyen durva traumákkal rendelkeznek. És ezért az élet... Nincs senki felé elköteleződve a mászó. Ezért az életösztön vezérli. És az életösztön az viszont nagyon pontos. Az, mint a penge. És Zsolt erre tudott hagyatkozni. Innen tudta, hogy mit szabad és mit nem. Életösztön. Csak az volt a gond, hogy mi ott voltunk. És már nem csak az életösztön volt, ami benne volt, hanem hogy haza akar jutni a családjához. És pontosan tudtuk, hogy ez a legnagyobb probléma. Azok nem szoktak hazajönni, akik nagyon haza akarnak jönni. És mondtam, hogy Zsolt, te figyelj a hegyre. De hát ezt könnyű mondani, hogyha az embernek mások az érzései. És akkor én sokat imádkoztam, amikor kiderült, hogy gond van. Sőt, már előtte az Annapurnánál. Előtte voltak az Annapurnán. És akkor nekem volt egy rossz érzésem. És ahogy imádkoztam, értük, hogy a csúcsmászásnál, hogy Isten hozd haza Tibit meg Zsoltot, akkor az volt, hogy nem fog menni a kettő. De akkor hozd haza Zsoltot. Azt mondta, hogy jó, adok neki egy évet. Tibi meghalt azon az expedíción, és egy év múlva volt a Kanchenjunga. És én ezt sosem mondtam Zsoltnak, hogy én kaptam egy ilyet az Istentől. Mert tudtam, hogy ő nem hívő, és vajon elhitte volna. Sose fogjuk kideríteni. Úgyhogy sose lehet tudni, hogy ha van egy üzeneted egy nem hívőnek, lehet, hogy megmentheti az életét. Mikor Zsolt meghalt, nagyon sokan eltemették, mint hegymászót. És nekem ez nagyon nagy fájdalom volt, az ő halála. Én nem is tudtam vele úgy mit kezdeni. Mikor meghalt, ugye engem lerohantak a tévések, bennem egyetlen egy dolog élt borzasztóan erősen, hogy nekem túl kell élnem. Mindegy, hogy milyen áron, nekem túl kell élnem. És a nagy hegymászóról tényleg mindenki állított emlék, miket kopjafákat, meg sziklákat, meg mindent, meg emléktúra. Csak nekem a férjem volt, meg a gyerekeim apja. És azért ez egészen más. Őre csak én tudok emlékezni, és senki más. Szóval egy volt biztos, hogy nekem túl kell élnem a gyerekeimért, akik ekkorák voltak akkor, ez 5 éve volt, és le kell jönnöm a hegyről. Mert ugye ott a csúcson, ott nincs levegő, ott csak halál van. Nekem el kell érnem az alaptábort, le kell jönnöm a hegyről, újra kell kezdenem valahol. De ez egy borzasztóan hosszú út. És tehát így azért mondom, hogy le kell jönnöm a hegyről, mert nekem hegymászóként ez a képem, hogy vagyunk valahol, ahol elviselhetetlen, ahol nem lehet élni, és ahhoz, hogy élni tudjunk tovább, ahhoz viszont van egy nagyon hosszú út, és csak onnan lehet újraindulni, de ez egy nagyon hosszú út. És így éreztem magam, teljesen összetörve, egyedül, ott a kötél végén, magamra hagyva, és így nézek fölfelé, hogy de te hol voltál, Istenem? Mert hogy értettem én, hogy miért. Tehát, hogy mikor a miérteket, egy részét tudtam a választ. Miért halt meg? Agyodéma. Oké, kifáradás. Oké, ezt nem kellett nekem magyarázni. Nekem aztán nem. Eltűnt, túrót tűnt, el tudtam, hogy meghalt. Nekem megint nem kellett kétszer mondani. De Isten miért hagyta ezt? Miért nem fordította vissza? Miért nem tett csodát? Miért nem adott neki erőt? Miért nem támasztja föl? Hogy lehet ilyeneket is? Hát simán hallunk ilyeneket. Miért nem támasztja akkor föl? Miért? Miért? Miért nem tesz semmit? Miért nem tett semmit? És ott voltam az én gyermeki hitemmel, hogy majd Isten mindentől megvéd, a fejemen nem, vagy minden hajam szálát számon tartja, akkor most a férjemet nem tartja számon? Hol volt? És rá kellett jönnöm, hogy lehetne rosszabb. Tehát ez volt az első ilyen mencsváram, vagy ilyen kapocs. Mindig ezt szoktam, erre szoktam gondolni, hogy lehetne rosszabb. És belegondoltam, hogy lehetne. Hát, hogyha mondjuk én egészséges vagyok, ha mondjuk nem lennék egészséges, vagy elveszíteném a házamat, vagy meghalnának a gyerekeim. És tudjuk, hogy kivel történt ez. Jobban. Ja? És neki még mindig ott volt az Isten. És akkor rájöttem, hogy akármi is elveszhet, egyedül Isten marad. És még, nekem még mindig sokkal jobb, mint mondjuk jobbnak volt. de hogy egyedül Isten fog maradni ebben a történetben. Aztán rájöttem arra is, hogy nem vagyok egyedül, mert ott voltak barátok, ott voltak a szüleim, és hát ez is ilyen isteni kegyelem, hogy ott voltam őket, apolyai emőke, aki tudom, hogy többször tartott itt előadást, és az ő számát kaptam meg, hogy menjek el hozzá. És nekem pont egy keresztény pszichológusra volt szükségem, mert sehol máshol nem tudtam volna megnyugvást találni, mert nekem nem az volt a kérdés, hogy miért, hanem hogy Isten miért. És mikor egy ilyen hosszú út előtt vagyunk, és miért kell, hogy pszichológus legyen, akkor ott vannak a táborok, megint azok az apró kis hangyapiszkok a gleccseren, és amikor megyünk le egy expedíción, már az alaptábor felé tartva, és akkor már 4 napra, ja, ugye nem fürödtünk, zacskós ételt ettünk, mert unjuk az összes teaporunkat, fáradtak vagyunk, és egy dologra vágyunk, hogy lent aludjunk az alaptáborba, ahol keleti kényelem van, mert dupla polifon van. Mert ott fönn a hegyen csak egy polifon van, és akkor győzzük magunk alá tenni a ruhákat, és ott nekem meg is fázott a térdem, ahogy én hason alszom, és rányomódok a hóra. Szóval, hogy így várjuk a keleti kényelmet az alaptáborba, ott van már saját szakács, tehát finom, rendes, főtt étel, és legszívesebben így odaugranánk, ráugranánk a gleccserre, hogy oda akarok érni, most akarok odaérni. De nem lehet, mert ha ugye én most itt lelépnék a szikláról, összetörném magam. És ugyanez volt a gyászban, hogy egy hét után arra gondoltam, hogy mikor telik már a gyász év. Azt mondják, hogy utána sokkal jobb. Még mindig csak 2 hét telt el, én nem bírom ezt már. Valahogyan valaki szüntesse meg ezt a fájdalmat. Valami legyen, mert végem van. Mikor lesz már vége? És ehhez kell a pszichológus, mert egyébként annyiféle jó ötletünk lenne, hogy hogyan lehetne ezt megszüntetni. Nagyon jó ötleteink vannak, tehát mindenféle az emberek eszébe, hogy ugye lehet menni egy alkoholfüggőségbe, egy drogfüggőségbe, egy gyorsan párkapcsolat, bármi, minden eszébe jutott, nekem minden eszembe jutott, bármi, csak ez a fájdalom ne legyen már végre, amikor fölkelek, meg mikor lefekszem, meg mikor jövök, meg megyek, mindig, folyamatosan. És ami nekem nagyon segített, nem ez a kép volt, de Emőke egyszer csak elővette egy képet, mikor mondtam, hogy én nem értem, hogy az Isten miért és hol van. És azt mondta, hogy ő mutat nekem egy képet. Mondom, nem ez volt, de egy hasonló, kicsit, tehát hasonló kép, és azt mondta, hogy ezt nézzem meg. És az, ahogyan ott volt egy ember, akihez így odafordul, Jézus csak még jobban átöleli azon a képen, és akkor megértettem, hogy Jézus velünk sír. Hogy ő neki nem mindegy az én szenvedésem. Nem tudni, hogy miért történt, miért hagyta az Isten, vagy miért nem hagyta, vagy hagyta egyáltalán. Ez egy bukott világ. Történnek benne ilyen dolgok. Az embernek szabad akarata van, és Zsolt szabad akaratából döntött, hogy ő tovább megy, akármiért is. A fizika törvényeit az Isten írta, biológiai törvényeket Isten írta. Ez van. De Jézus velem sír, ott van a fájdalmamban. Nem hagy el, és borzasztóan fáj neki, hogy én egyedül maradtam, hogy özvegy lettem, hogy ott van a 2 árva gyerek. Ez őt egyáltalán nem hagyja hidegen. És nekem ez volt ez a pont, amikor vissza tudtam fordulni az Isten felé. Amikor megértettem, hogy ő tényleg szeret. Hogy még itt is, és most is így szeret. És az, hogy én egy gyermeki hittel állok-e hozzá, vagy már ezen túlmenve, az teljesen mindegy. Azt kéri számon csak, amennyit adott. De én most kaptam egy ilyen pakkot a hátamra. De ezt elő tudom venni. Néha ez az erősség. Néha ez túl tud segíteni helyzeteken. Amikor mérges voltam az Istenre, azt mondta Emőke, hogy nyugodtan, perlekedjek vele. Én előtte nem mertem. Nem tudom, ti hogy vagytok. Én előtte nem mertem, hát mert hogy hát az Isten a mindenható, hát nem merek én vele vitázni. Itt mertem. Sokkal jobb lett a kapcsolatunk. ez ugyanaz tényleg, mennyire hasonló ugye kép a házasság meg az Isten kapcsolat. Ha nem vitázol sose a házastársaddal, a Billy azt elleni fog, csak egyszer csak kiborul, de ha vitázol vele, akkor meg lehet beszélni dolgokat. Istennel is meg lehet beszélni. Nem fut el előle egy pillanatra se. És előfordul, hogy nem válaszol egyébként. Tehát valahogy nem válaszol. De attól én még elmondhatom neki, és majd később fog rá válaszolni. Tehát mindig megtapasztaltam, hogy akkor volt, hogy nem akkor válaszolt. Mert még nem, én nem voltam kész, neki megvan a válasza, csak én nem vagyok kész még arra, hogy elfogadjam az ő válaszát. Ez egy másik kérdés. És miután Zsolt meghalt, itt is feltették nekem a kérdést, hogy hát akkor most én ki vagyok. És bizony ezt nekem el kellett döntenem, hogy én ki vagyok most, akkor erős Zsoltné. És ez az én identitásom, vagy az özvegy, vagy a mászó, vagy az előadó, vagy ki vagyok én most így ezzel együtt. És arra jöttem rá, hogy minden az életemben, amit addig tettem, az így Zsolt felé terelt, és a mászás felé terelt. És ami azóta lettem, az meg abból jön. Tehát az, hogy én most gyerekeket tanítok fejlesztő falmászásra, ez ebből jön. Az alapítvány, amit vezetek, azt mint a harmadik gyerekemet érzem. Valahogy nekem ez volt. És itt kell nekem helytállni. És ez az én életem. És hogyha Isten itt akar engem látni, és én azt érzem, hogy itt akar engem látni, akkor ebben kell tevékenykednem. Itt elhangzott, ha ez az én küldetésem, akkor nekem ezt kell csinálnom. Úgyhogy én most Stercer Hilda vagyok, Erős Zsolt felesége, és mindig is Erős Zsolt felesége maradok. Akkor is, hogyha lesz egy párom, illetve most elmondhatom, hogy van egy párom 8 hónapja, de hogy ettől még ez Erős Zsolt felesége vagyok, függetlenül attól. És pont nemrég hallottam egy olyan történetet, hogy egy néninek volt 2 gyűrű az ujján, és megkérdezték tőle, hogy miért van 2 gyűrű az ujján. És kiderült, hogy az első gyűrű az első férjétől van, akit elveszített a háborúban. És miután újra megházasodott, nem vette le a gyűrűt, hanem egyszerűen felhúzott mellé egy másik gyűrűt. Úgyhogy most ugyanezt érzem, hogy Zsolt mindig velem lesz, bennem van, én viszem őt tovább, hordozom magamban, nem vagyok Zsolt, de részben azt az értéket, amit én azt gondolom, hogy közös értékünk volt, azt tudom vinni, és nekem ez egy feladat. És itt a lufik azt jelképezik, hogy el kellett engednem. Részben ez azt is jelenti, hogy viszem tovább, hogy egy részét viszont el kellett engednem. El kellett tőle búcsúznom. Nekem ez volt a legnehezebb a gyászban, elbúcsúzni. Mindenkinek megvannak a maga kis problémái, nekem ez volt. Én 2 év után tudtam tőle elbúcsúzni. És aztán ez az út, a másik út. Előre tekintve a mászásban, a kollégáimmal, az alapítványban, és a gyerekeimmel újra együtt, és boldogan. És megyünk most is egyébként túrán vesznek részt a gyerekek, meg én is onnan jöttem. És én úgy hiszem, hogy egyrészt látom is bennük Zsoltot, látom az Isten gondviselését rajtunk, és látom azt, hogy hogyan visz mindig tovább. És ugye ezekben az években az egyik legnehezebb az volt, hogy tényleg Istennek a gondviselésére rábízni magunkat. Mert nem volt jövő. Mikor Zsolt meghalt, ugye mielőtt, mikor elment a Kancsenzöngerre, tudtam, hogy fog kinézni a nyarunk, hova megyünk, mit fogunk csinálni. Azt is valószínűsítettem, hogy így lesz jövőre, meg a következő években is. De attól kezdve ez elvágódott, hogy ő meghalt. Már nem tudtam, mit fogunk csinálni nyáron, mit fogunk csinálni jövőre, és mi lesz azután. És itt volt az Isten gondviselése, hogy én rábízom magam, és majd ő megadja, hogy mi lesz. És most már megadta, és úgy tudunk együtt lenni, hogy megyünk a hegyekbe, elmondjuk, hogy apa lát minket, és hiszem, hogy ő ott van Istennel, és lát minket, és ebből az egész helyzetből felállva tudunk tovább menni, és Isten dicsőítve tovább létezni. Ezt kívánom nektek is. Köszönöm. Vannak is kérdezni.
Kedves Ilda, köszönjük az előadást. Nagyon-nagyon tartalmas volt és tanulságos is.